Vázlatosan ismertetendő pertörténet mögött felsejlik egy piaci folyamatokra nem csak érzékeny, hanem azt inkább irányító könyvkiadás és terjesztés politika, melynek hátterében egymás között szerződésekkel támogatott, de felosztott felvevőpiac áll, jól különhatárolt tartalmi és formai specializálódással. Előadásom második részében a 20. század elején már kialakult sajátos fogalomhasználatra, a kapitalista könyvkiadás szintagmára, annak hátterére hívnám fel a figyelmet, éppen az előadás első részében ismertetett folyamathoz kapcsolódván. Már 1910 körül bekerült ugyanis a könyv és művelődés történetről való gondolkodásba a Termicus Technicus, mely egyébként a témában íródott könyv és sajtótörténeti szintézisek, például Kókai György vagy Fülöp Géza munkái gyakori feljegyzett címévé is vált, és amely a közvélekedéssel ellentétben nem a 20. század második felének utólagos konstrukciója, hanem egykorú fogalom. Kezdjük tehát a perrel. A 19. század első felében megalakult családi és magánalapítású kiadók a 20. század második, vagy a 19. század második felére részvénytársaságokká szerveződtek át, melyben az alapítók vagy leszármazottaik csak részvényesekké váltak. A két kiadó vállalat is ezt az utat járta be. Mindkét cég komoly múltra tekint vissza, az 1828-ban Wigand Otto által alapított könyvkereskedést 1832-től sógora, Hekenász Gusztáv a későbbi legendás könyvkiadó vitte sikerre, és Landerer Mihállyal társulva mérvadó politikai és irodalmi folyóiratok, például az Életképek, a Magyar Sajtó, a Pesti Hírlap és a Vasárnapi Újság kiadója lett. Lexikon kiadással és szépirodalmi könyvkiadással is foglalkozott. A vállalat a kiegyezés korszakára a legfontosabb kiadó és nyomdavállalattá vált, az itt nem tárgyalt EMI kiadó mellett, ugye ez utóbbi az Athénaeum Irodalmi RT néven alakult nagyvállalattá. Hekenászt a piaci kihívásoknak engedve 1873-ban eladta a kiadót, és létrejött a Franklin Társulat, melyben részvényes maradt. A részvényesek között egyébként a Frankl Fülöp által ugyanebben az évben alapított tőzsde és hitelintézet jelentékeny arányban szerepelt. A jogvita másik résztvevője, a Révai testvérek is komoly előzményekre tekint vissza. Az 1859-ben alakult Eperjesi családi cég 1869-ben Pesten szintén az Egyetem utcában nyitott antikvár és szortiment könyvkereskedést, melyek tulajdonosai Rosenberg, Révai Leó és Sámuel voltak. Sámuel fiai, Mór és Ödön már 1881-től könyvkiadással is foglalkoztak, de alapvetően könyvterjesztők maradtak. A családi cég a Millennium előestéjén 1895-ben vált részvénytársasággá, nagyszabású kiadói terveik megvalósításához azonban banktőkére volt szükség, melyet az 1892-ben létrehívott Belvárosi Takarék Pénztár biztosított. A Révai testvérek a 80-as évektől több nagyobb vállalkozásnak a legfontosabbika volt az 1884-ben és 1901 között megjelenő Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című 21 kötetes munka terjesztése, illetve részben szerkesztése is az ő feladatuk volt, melyet Jókai Mór, a Vasárnapi Újság emblematikus főszerkesztője Nagy Miklós és 1889-es haláláig Kudor trónörökös gondozott. Számos íróval, például Jókaival, Ötvös Károllyal, Ambrusz Zoltánnal is életműszerződést kötöttek. 1885-ben Mikszáth Kálmán munkáinak kiadása céljából 10 évre szerződtek az íróval. Az információrobbanás következtében újabb laptípusok alakultak, a könyvolvasásra vonatkozó igény növekedett. A nagyüzemi lap és könyvkiadás biztosításához a kiadók mögött működő nyomdai felszerelések folyamatos fejlesztéséhez, miként a két példán is láttuk, a bank és a magántőke bevonására volt szükség, e befektetők pedig nagyobb profitot is reméltek. A részvénytársaságok a piackutatásokat követően egyaránt gondoltak a különféle anyagi háttérre rendelkező olvasókra, és ennek részeként a 90-es évektől a gyűjteményes albumok, könyvsorozatok, díszművek, a sok kötetet és pozitivista, tematikus szintézisek száma megszaporodott, melyeknek marketingje is megváltozott a korábbi terjesztéspolitikához képest. Az előadás kereteiben kissé leegyszerűsítve bemutatott folyamatban két kiadóját élen, A Franklin Társulat és a Révai testvérek, amelyek előbb közös vállalkozásban próbálták a felvívő piacot kiszélesíteni, azonban a század előn már riválisokká váltak, és 1911-ben került sor a Révai Franklin párra. Az 1911 májusában kezdődő és októberben záródó per könyvkiadás történetünk ismert esete, hiszen a 15 tárgyalási napon készült gyorsírói feljegyzések és bírósági jegyzőkönyvek alapján egy gépiratos kötet készült, amely nem került ugyan könyvárosi forgalomba, de néhány példány fennmaradt, és a kortársak recenziója is ismertek, utóbbi kötetről Bálint Gábor között ismertetést. A jogesemény és a benne említett kiadványok történetén túl azonban a konferencia témájába vágó kérdések is kirajzolódtak. A Révai keresetének elsődleges oka részben mulasztások, részben hitelrontás tárgyaköré csoportosultak, ám a per során kirajzolódó argumentációban jól kitűnik, hogy az addig kartel jelleggel összezáró vállalatok együttműködésének kora lezárult, és a félelem, hogy a Franklin a Révai tönkretételére, majd felvásárlására törekszik. Tipikus gazdasági modellje volt ez a századfordulónak. A kereset hátterében az állt, hogy a Révai testvérek 1903-tól rendkívül igényes kiadói kötésben rövid bevezetőkkel ellátott sorozat a klasszikus regénytár szerkesztésébe kezdett, melyben az európai szépirodalom legfontosabb képviselőinek legjellemzőbb művei kaptak helyet. Az előkészítő és a később szerkesztői munkákat Ambrus Zoltán és Bojnovics Géza végezte el. Az erre vonatkozó dokumentumokat, a fordítókkal kötött szerződéseket és a kiadáshoz kapcsolódó iratokat a kiadó hagyatékában megtaláljuk. A Franklin Társulat 1904-ben informálisan tudomást szerzett a sorozatból, és néhány nap alatt elkészítette egy hasonló, de minden koncepciót mellőző sorozat tervét külföldi regényírók címmel, melynek prospektusát el is küldte a riválisnak. A Révai testvérek megértette a versenytárs intencióját, nem akarván rivalizálni, inkább szerződött a Franklinnal, hogy átvesz a riválistól az 50 kötetes sorozatból 225 ezer kötetek, az 4500 sorozatot terjesztése, ha az ellenfél a terv kivitelezését elhalasztja. A piaci helyzet tanulmányozása és egy év múltán új szerződés született. A Franklin elállt eredeti tervétől s helyette a magyar regényírás történetét reprezentáló Magyar Remekírók című új vállalkozásba kezdett, melyből a Révai összesen 90 ezer kötetet, 1500 sorozatot köteles átvenni. Ezek igen magas számok, közben a kivetítő egy picit lemaradt hozzám képest, tehát ezek igen magas számok, terjesztési számok voltak akkorban. A Franklin vállalta, hogy a szerződés ideje alatt külföldi klasszikus regényírók munkáiból nagyobb gyűjteményes kiadást továbbra sem dob piacra, a Révai azt, hogy a magyar regényekből nem állít össze sorozatot. A Révai ugyanis ügynöki hálózat révén felmérte, ennyi gyűjteményt nem bír el a piac. A Franklin azonban csatlakozott egy harmadik piaci szereplő, Grill Károly, Magyar Írók Aranykönyvtára című 30 kötetes vállalkozásához, így bár a szerződés nem szegte meg, mégis a konkurenciát támogatta. A Franklin kiadó jogilag nehezen bizonyíthatóan, de megszegte a versenytilalmat. A per legfőbb fókuszában a magyar regényírók minősége és késedelme állt, mely a Révait, mint terjesztőt anyagilag rosszul érintette. A 60 kötetnek 1910 elejéig meg kellett volna jelennie, a tervek szerint valamennyi regényhez még szárt írt volna előszót, ám az író halála miatt több eszéportré hiányzott. Elmaradt továbbá a sorozatot záró új mixelt regény is, s helyette az addig már többször, legalább háromszor közzétett nosztikjú került a kompozícióban. Az idő rövidsége miatt nem részletezném a vitát, mely a felperes és alperes között zajlott arról, hogy mit is tekinthetünk új regény alatt. Hasonló késedelemben volt az alperes, több egyéb kiadványal, például Malonyai Dezső a Magyar Nép Művészete című néprajzi művészettörténeti munkával, ennek a per idejére már el kellett volna készülnie. Megjegyzem, az utolsó kötet majd csak 1922-ben kerül ki a nyomdából. Ezek bevételkiestést jelentettek a lévai testvéreknek, ráadásul az előfizetők el is állhattak a megrendeléseiktől. A másik fontos kérdéskör a révai nagy lexikonának teremtett konkurencia. Szakmai körökben ugyanis ismert volt, hogy Révai Mór vállalata, miután megvásárolta a csődbe ment Pallas nagy lexikon jogait, egy sokkal nagyobb példányszámban közzétett, de olcsóbb, jobb lexikont kívánt kiadni. A munkálatok 1903 óta professzionális keretek között zajlottak a legnevesebb tudósok részvételével, és 1910-ben meg is jelent az első kötet. Ennek iratanyaga szintén a Révai kiadó fonjában megtalálható. A Franklin azonban napra pontosan ugyanekkor előállt a Franklin kézi lexikona című három kötetes vállalkozással. A két munka sem célját, sem árát, sem szakmai színvonalát tekintve nem vethető össze, és a per folyamán a bíróság szerint nem is konkurensei egymásnak, azonban a felperes Révai Mór meggyőzően bizonyította, hogy az alperes Franklin társulat terjesztő és ügynökhálózata saját előfizetési felhívásukban a nagy lexikonnal szembeni negatív megnyilvánulásokra építő kritikát, stratégiát működtetett. Idéznék az egyik prospektusból. A tapasztalat azonban megmutatta, hogy a 20-30 kötetre terjedő nagy lexikonok bármely nagy kulturális hasznukban is nem felelnek meg teljesen a mai élet gyakorlati kívánalmainak. Túlságos terjedelmük, a tömérdek felesleges tudnivaló, amelyet mindenki úgy is tud, vagy amelyekre a gyakorlati életben élő embernek soha nincs szüksége, az egyes közlések túlságos terjedelme nehézkessé teszi a nagy lexikonok használatát, drágaságuk pedig nem mindig arányos belső értékükkel. Különösen pedig az a sok olyan tudnivaló nehezíti meg a nagy lexikonok használatát, amelyek felvételét csak is a teljességre való törekvés indokolja, holott szükség rájuk a lexikonban tulajdonképpen nincs, mert vagy tudja őket úgyis mindenki, még a csekélyebb műveltségű ember is, vagy csak a szakembereknek lehet rájuk szüksége, aki pedig szakismereteit úgysem a lexikonból fogja meríteni. Eddig az idézet. A révai testvérek a lejárató kampányra válaszolva a per történetét rögzítő kötetben közzétette azt a tárgyalásokon is előkerült hiánylistát, melyet a cég készített a Franklin kézi lexikonára vonatkozóan. Csak pár példát említve, saját tudományterületünkről hiányoznak az anekdota, az adoma, az ankét, a betűszavak, vagy csak az ABC elejéről idézek. A felperes keresetét elutasító ítélet ellenére az etikus magatartás megkérdőjelezése jól kitapintható a korabeli sajtóból. Fenyő Miksa 1911-es nyugatbeli recenziója szerint elvtelenebb, felületesebb, tudománytalanabb munka alig akad a kezembe, amit kifelejtettek belőle, ezen nyilván egy külön 40 tagú tudós bizottság dolgozott, amit szándékosan kihagytak, amit bevettek, egyaránt a slendriánság, a vásári munka, a tudományos lelkiismeretlenség bélyegét viseli magán. Fenyő ekkor még nem látja, hogy a kiadvány célja egyáltalán nem tudományos volt, hanem egyszerűen konkurencia teremtés. A két részvénytársaság mögött a kultúra területére beállamlott banktőke harca zajlott. A felperes részéről a belvárosi takarékpénztár, a Franklin részéről a hitelbank irányította a piaci mozgást. A könyvterjesztéssel foglalkozó révai a belvárosi pénztár segítségével a kiadói üzletágat virágoztathatta fel, mellesleg íróinak számlamérlege is itt került kiegyenlítésre. Míg a Franklin társulat a hitelbank segítségével meg tudta venni a Méner és Hodiáner vállalatokat, ugye ők voltak a tankönyv kiadás és a könyvterjesztés másik nagy vállalkozásai, tehát így a könyvterjesztés terén tudtak fejlődni. A folyamatos határátlépése, a kartelszabályok bomlása, a per valódi hátterében állt. Ahogy Kőhalmi Béla fogalmazott 1911-es olvasásszociológiai cikkében a perről gondolkodván, a Franklin a legszemérmetlenebb eszközökkel küzd, úgy, hogy azt bármely amerikai trösztnek becsületére válnik. A per mögötti tünetek már fél évtizeddel korábban is kitapinthatóak voltak. A Nyugat és a Pesti Hírlap ismert publicistája Szász Zoltán már 1980 a 20. században figyelmeztette a kiinduló jelenségre. Idézném. Legtöbb könyvkiadónk nagy kapitalista, és így a kapitalista üzletfelfogás bőgével néz le az olyan lényegében egyéni, magában álló jelenségekre, amilyen az író. A kapitalista könyvkiadó nagy arányokban, nagy számokkal, nagy haszonra dolgozik. Az egyes könyvmely az író számára egy világ, és gyakran több év, egy egész életkornak gyümölcse, számára semmiség, hitvány szatócsáró. Érthető tehát, hogy a kiadó közönséget nem egyes könyvekkel, ezeknek belső értékével, inkább irodalmi sajátosságaival igyekszik felfogni, hanem egyszerre egy nagyobb árumennyiséggel, és ennek tolakodó tukmálásával igyekszik tevőjévé tenni. A kis összeg, az egyéni ízlés, a folytonos minden egyes könyvevésnél szereplő ármérlegelés helyett itt a nagy összeg, a hangos reklám és a vásárló hajlandóság huzamos időre szóló, egy rohamban való bevétele lép. A részletfizetéssel szóló tömegkönyvvásárlást nemzetgazdasági és lélektani magyarázata ez. De ha a kapitalista üzletmechanizmusának durva, teljesen sablonos felfogása szerint a kiadónak igaza is van, kétségtelen, hogy ez a módszer nem csak eme üzletág, erkölcsi, presztízsét sérti mélyen, és az irodalomhoz való viszonyát kompromittálja súlyosan, de további üzleti érdekeit is megrontja. Könyvtömegek részletfizetésre való eladása, könyvkiadással üzött rablókatálkodás. A pesti belvárosi könyvkereskedések szortiment, azaz bolti és bizományos eladását ugyanis háttérbe szorította a nyugati minták szerint meghonosodott ügynöki könyvterjesztés, mely összekapcsolódott az előfizetéses modellel, majd létrehívtam a részleüzletet is. Mindezek mögött nagyon komoly propaganda gépezet működött. A részletfizetés tehát 1896-tól általános gyakorlattá vált, és a millennium idején a könyvterjesztésre szakosodott vállalatok az ország minden területére előre meghatározott szisztéma szerint ügynököket juttattak el, és könyvkatalógusokkal, kiadványokkal és megrendelő évekkel keresték meg a vásárlóközönséget. Miként ő Kőhalmi Béla 1911-es 20. századbeli cikkével rávilágít, eddig soha nem sejtett eladási lehetőségek nyíltak meg a kiadók számára, írja Kőhalmi, a százas példányokra sok tízezres, majdnem százezres eladott példányok jöttek. Dévénytől a Vöröstorony szorosít és vissza ügynöki ródítások zagyva fellege burkolja el az irodalmi tisztánlátást és veszélyezteti a közízlést. De ugyan mikor látott tisztán irodalmi dolgokban az uradalmi kasznár és az állatorvos? A működő módszert Révai emlékiratában aranykorként, Kőhalmi középkorként apostrofálja, ez utóbbi érvelés szerint a díszes sorozatok nem valódi olvasási szükségleteket elégítenek ki, ráadásul a felvevőpiac anyagi lehetőségeit is kimerítik. Kőhalmi talán ezért nevezi cséplőgép Jókainak a Jókai nemzeti kiadást. A tanulmányban említett sorozatok, díszkiadások mögött sok esetben nem volt megfelelő szerkesztői munka sem. A hazai irodalmat reprezentáló munkák hirdetményei közé egyszerre kerülhetett be Werner Gyula soha meg nem írt munkája a Rákóczi Rodostóban és Jósika Jókai Gyulai Pál klasszikus művei. Szász Zoltánhoz visszakanyarodva, az ügynöki kar működése a kínálat-kereslet nem valós egymásra találását eredményezte. Hisz, és akkor egy utolsó idézetet felolvasnék, szórakoztatásul ezek a nagyobbára pénzszerzés céljából gyorsan összeszerkesztett művek nem alkalmasak, nem is igen olvassák ezeket a szépen bekötött könyvregementeket. Beszerzésüknek is eltekintve az ügynökök rábeszélő képességének bódító hatásáról, fő oka egy szobafal, vagy egy szekrény üressége volt. Az újonnan berendezett lakás ára, tapasztalván valami ilyen bebútorzási tökéletlenséget, ura így tökéletlenséget így szólt, önmagához vagy nejéhez ide elférne néhány könyv. Az ügynök természetesen nem sokára beköszönt, az ív aláíródik, a lakás berendezése tökéletessé lesz. A magyar könyvkiadók és a könyvkereskedők, akik bizonyos arisztokratikus, a több kereskedővel szemben érzett elkülönböződési hajlamból magukat könyvárusoknak nevezik, ezáltal bútorkereskedőkké hanyatlanak. A per visszhangjai a legszélsőségesebb kapitalista könyvkiadás versengéseként apostrofálták az esetet, elmarasztalva a részüzlet, különféle módszereit alkalmazó agresszív terjesztési módot. Révai Mór János, aki a jogi processzusból vesztesen került ki, az Írók könyvek emlékek című emlékiratában válaszolt a kapitalista könyvkiadás ráirányuló vágyaira, melynek fő hangadói a 20. század olvasás szociológiával foglalkozó szerzői voltak. Révai emlékiratában felteszi a kérdést, érdemes-e most foglalkozni azokkal a képtelen vádakkal, amelyekkel a könyvkiadás eddigi úgynevezett kapitalista rendszerét és a drága könyvet illették. Argumentációja, illetve a válaszomat fordított lesz, az olcsó könyv a drága, és a tanácsköztársaság könyvkiadás politikájára utalva zárja gondolatmenetét, amikor már minden szocializálva és központosítva lesz, érkezik el a drága könyv korszaka. De ez már egy másik előadás témája lehetne. Köszönöm szépen!